Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 77. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. És a 489. dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 489. dicséretünket mind a négy versével énekeljük: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, és aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 46. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk, amelyek az imádságról vallott nézeteinket taglalják, azon belül is az úri imádsággal kapcsolatosan.
Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg, mi atyánk? Azért, hogy mindjárt imádságunk elején felköltse bennünk azt a gyermeki félelmet és bizodalmat, amely a mi imádkozásunk alapja kell, hogy legyen. Tudniillik, hogy Isten a Krisztus által atyánká lett, és amit tőle hittel kérünk, azt ő még sokkal inkább megadja nekünk, mint ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk földi jókat. Miért teszed hozzá ezt, ki vagy a mennyekben? Azért, hogy Isten mennyei szent felségéről semmit se gondoljunk, ami földi, és az ő mindenhatóságától várjuk minden testi-lelki szükségünk kielégítését.
Isten igéjét olvasom, ahogyan írva található az Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második levelében. Pál apostol a Korintus beliekhez írt második levelében, a 8. fejezetben, a 7. verstől a 15. versig terjedő szakaszban, eképpen ír a Szentlélek indítatására. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghez vitel is, aszerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen, amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Isten legyen segítségül nekünk, hogy lelke segítségével megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek fennállva helyünkről, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással köszönjük meg neked, mennyei édesatyánk, azt, hogy megszólíthatunk téged. Olyan sokszor, olyan természetesnek és magától értődőnek vesszük ezt. De köszönjük, hogy tanítasz bennünket arra, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért tehetjük ezt meg. A mi szavaink valóban kevesek arra, hogy elérjenek te hozzád, hogy téged olyan dicsőségbe öltöztessenek, amelyben valójában vagy. Bocsáss meg, hogy sokszor emberileg gondolkozunk, szólunk te rólad. Taníts bennünket imádkozni. Alázattal és hálaadással taníts bennünket kérni úgy tőled, mint ahogy egy jó atyától kérnek gyermekei. Kérünk, hogy taníts ezen a mostani Isten tiszteleten, te, aki jó atyánk vagy, és engedd, hogy a te tanításod, ami szívünkben és életünkben megfogadjon, hogy aszerint tegyünk, amint az kedves te előtted. Te vagy az, aki nem csak el tudsz bennünket csendesíteni, hanem aki meg is tudod nyerni a mi szíveinket önmagadnak. Köszönjük, ha ezt már megtetted, és kérünk, cselekedd meg ezt közöttünk. Ma is hatalmasan. Add, hogy mindabból, amiből jövünk, hadd záródjanak most oda a mi gondolataink te hozzád. Hogy majd aztán úgy indulhassunk útra, mint akiket te fölruháztál, megerősítettél, megbékéltettél. Légy ebben is segítségül nekünk. Amen. Kedves testvéreim, ami mennyei édesatyánkat dicsőítsük, ige hirdetés hallgatása előtt a 241. dicséretünk 4 versét énekelve, a 241. dicséretünk 4 versét énekeljük, Szent vagy örökké, Atya Úr Isten. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második leveléből olvasom, a 8. fejezet 9. verséből. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Kedves testvéreim, miközben Pál apostol Korintus beliekhez írt második levelét olvassuk ezekben a napokban. Isten e levél alapján az adakozásról beszél nekünk. Méghozzá a keresztjén adakozásról. Azért szeretném ezt aláhúzni, mert egy apostoltól a keresztény gyülekezet számára írt levélről van szó, és itt az apostol nem általánosságban beszél, hanem a gyülekezet tagjainak, a keresztény gyülekezet keresztény tagjainak ad tanítást arról, hogy mi legyen az ő adakozásuknak rendje, módja, célja. Ez egy egészen egyedi dolog a világban, tudnélik a keresztény adakozás, semmihez sem hasonlítható. Ugyanis a keresztény adakozás mögött egy sajátságos gondolkozás, hogy ne mondjam, lelkiség áll. Ezt a gondolkozást és ezt a lelkiséget maguknak a keresztényeknek is tanulniuk kell minden időben, és azt is elmondhatjuk erről, hogy nem olyan dolog ez, hogy egyszer megtanultuk, és aztán innentől kezdve ez már megy nekünk, hanem minden időben, minden élethelyzetben újra és újra tanulnunk, emlékezetünkbe idéznünk kell a keresztény adakozás rendjét, annak okait. Ezért szólnék ma a testvérek előtt Isten lelkének segítségével a keresztény adakozásról, ennek azokról a sajátságairól, amelyek megkülönböztetik a világban általában tapasztalható jótékonykodástól. Mert a legtöbbször ezzel szoktuk összekeverni. Egy általános, humánus jótékonykodással. Nos, amikor elolvassuk a levelet, a korintusbeli gyülekezethez írt második levelet, és ebben is ezt a fentebb idézett szakaszt, a 8. fejezet 7. versétől a 15. verséig terjedő szakaszt, akkor egyértelműen kiderül az előttünk, hogy Pál apostol egy bizonyos céllal buzdítja a korintusbeli gyülekezeteket adakozásra. Isten ügyének a fönnmaradásáról van ugyanis szó. Annak, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma prédikáltathassék máshol is. Ez a keresztény közösségeknek a feladata, testvérek, hogy az evangélium hirdetésének külső körülményeit biztosítsák minden időben. Ez a feladat, az ige hirdetés fenntartása, a prédikáció fenntartása, az evangélium, az evangelizáció fenntartása nem állami feladat. Nem is a királyok feladata. Ez a keresztények feladata. A keresztény közösségeknek a feladata. Az apostoli időkben természetesen a keresztények előtt ez a feladat sokkal tisztább és világosabb volt, mint a ma embere számára. Akkoriban ugyanis nemhogy nem támogatták a keresztényeket, de a közösségeiket ebben az időben, amikor már Pál apostol megírta ezt a levelet, Izraelben már elkezdték, Palesztinában elkezdték már üldözni. Tehát nemhogy segítették volna őket, hanem egyenesen elnehezedett az ő sorsuk. Mégis fennmaradtak ezek a keresztény közösségek, mert megértették azt, hogy Jézus Krisztusnak az ügyét mi képviseljük. És ez azt jelenti, hogy ennek az ügynek a terheit is nekünk kell hordoznunk. Voltak néhányan az apostolok között, többek között Pál apostol, akik ezt fölismerték, és ezért adakozást szerveztek a keresztény közösségek, a keresztény gyülekezetek között. Ahogy mondtam, akkor, amikor az apostol ezt a levelet megírta, sokkal kézenfoghatóbb volt. Az, hogy ezt az ügyet nekünk kell a saját áldozatainkkal fönntartani. A mi világunkban, ahol a hatalmasok, a pénzvilág hatalmasai, az állam, mint a politika hatalom gyakorlója, általában jogot formálnak arra, hogy mindenbe belenyúljanak, mindenbe beavatkozzanak. És a mai közegyházi emberek egy jó része, saját tapasztalatról beszélek, megvan arról győződve, hogy például Magyarországon az egyházakat az állam tartja fönn. Mi több, nekem is volt találkozásom ilyen kérdéssel, azt is megkérdezte őszintén valaki, hogy mennyi az én fizetésem, amit az államtól kapok. És aztán föl kellett világosítsam, hogy az államtól az egyház azért, hogy az egyház legyen, ezért az államtól nem kap az egyház pénzt. És én sem az államtól kapom a fizetésemet, hanem a gyülekezettől kapom a fizetésemet. És ez jól is van így. Mert az az ügy, amelyet képviselek, amit képviselünk az egyházba, a Krisztus ügye, egy olyan ügy, ami a mi ügyünk. És mindent, ami ehhez kapcsolódik teher, nekünk kell viselnünk. A célunk az, hogy Isten ügye fennmaradjon a világban. Ezért szervezte az apostol a korintusi, az európai gyülekezetek gyűjtését arra, hogy Izraelben a nagyon szegény keresztény közösségek megmaradhassanak. Nem csak egy belső odafigyelés volt ez a gyülekezetben, a gyülekezeti tagok egymással való közösségében, hanem az akkori állás szerint a keresztényeket tanította az apostol arra is, hogy nagyban is gondolkozzanak. Ne csak arra gondoljanak, hogy ki ül mellettem, no, itt van egy szegény, ezt megsegítem, ez fontos volt és jó volt, és ez talán egészségesen formálódott és alakult is a gyülekezetekben. De az apostol vezette őket arra, hogy gondolkozzatok nagyban, többen, mint amik ti vagytok. Hiszen a Krisztus ügye, az Isten ügye ebben a világban nem csak egy gyülekezetnek az ügye, hanem sok-sok közösségnek az ügye, és ez közös ügy kell, hogy legyen. Ezért, ahogyan említettem, az európai gyülekezetek adakoztak a Palesztinában, Izraelben élő keresztény közösségek fennmaradására. Testvérek, Pál apostol tanítja nekünk azt, hogy a keresztény közösségeknek tehát önfenntartónak kell lenni. Világi értelemben mondhatnánk így, hogy önmagunkról kell gondoskodnunk, és ezt lehetőleg mindenkitől függetlenül kell megtennünk. Mindenkitől függetlenül kell megtennünk. Elfogadhatjuk a világ segítségét, ha a politika azt mondja, és egy politikus azt mondja, hogy mi akarunk benneteket támogatni, elfogadhatjuk, de mindig meg kell fontolni a keresztény közösségeknek azt, hogy mit kér ezért a világ cserébe. Mert azért tudjuk, hogy a világ csak úgy nem szokta a pénzt osztogatni. Az emberek gyűjteni szeretik, nem osztogatni. És ha már valaki osztogat, ott mindig van mögötte valami gondolat is. A keresztény közösségnek mindig meg kell fontolni azt, amikor pénzt ajánlanak nekünk, bárhonnan, bárki, hogy nem ütközik-e majd a keresztény hitelveink hirdetésével az, amit ezért cserébe elvárnak tőlünk. Nem jár-e majd a hitelveink, a hitünk gyakorlásának korlátozásával? Mit kérnek ezért, mit várnak ezért cserébe? Ezért mindig megfontoltan kell cselekedni, és az adott helyzetben talán nagyon kecsegtetőnek tűnő ajánlatokat nem szabad elfogadni. Hát az egyházunk és az egyházaink ma ebben a kérdésben sokat vajúdnak. És egy sajátságos helyzet van Magyarországon, amiről nagyon röviden szólok a testvéreknek. Az egyháznak vannak iskolái, az egyháznak vannak kórházai, szeretett intézményei, és ez így jól hangzik, hogy egyházi iskola, egyházi kórház, egyházi idősek otthona, de tulajdonképpen mindegyik mögött a magyar állam áll. Ezeket nem a mi gyülekezeteink tartják fönn, ezeket az intézményeket, hanem valójában az állam tartja fönn. Az állam odaadja a pénzt az egyháznak, ennyiben kapunk pénzt az államtól, azért, hogy ezeket az állami feladatokat az egyház ellássa. Ha az állam nem fog több pénzt adni egyszer, akkor rövid időn belül minden egyházi iskola, minden egyházi kórház, minden egyházi idősek otthona be fog zárni. Ez egy nagyon veszélyes dolog, amiben a rendszer változtatás után a mi egyházaink beleléptek, mert egy olyan egyházi szolgálatot végzünk, úgymond, ami mögött egy másik hatalom pénze áll. Olyan elvárás most nincs az egyház felé, hogy az egyház prédikáljon az állam javára emiatt, de az a veszély megvan, hogyha egyszer az állam kivonul ezekből az intézményekből, és azt mondja, nincs több pénz, akkor egyértelmű, hogy a kárvallottak az egyházak lesznek, akiknek majd el kell bocsájtani a dolgozókat, vagy meg kell mondani a diákoknak, meg az öregeknek, hogy tovább a mi egyházunk nem tudja őket ellátni, eltartani. Veszélyes játék, mindig meg kell gondolni, hogy melyik útra, miért lépünk rá. Általában az apostol azt tanítja, hogy a keresztény közösségek figyeljenek oda egymásra, egymás sorsára, és mindig azt tartsák szem előtt, hogy az Isten ügye fennmaradjon ebben a világban. Az Isten ügyének, testvérek, a képviselője ebben a világban, és ezt megint aláhúzom, az egyház. Sajnos a rendszerváltoztatás hozott egy olyan deformitást a magyar egyházi közegben, hogy a legtöbb ember úgy gondolkozik, hogy az Isten ügye az iskolákban van képviselve. Az egyházi iskolákban. Szokták is mondani, idézve egy klasszikust, hogy az egyház veteményes kertje az iskola. Na most ez egy nagy tévedés, testvérek. Az egyháznak nem veteményes kertje az iskola. Az egyház veteményes kertje a gyülekezet. A gyülekezet, a keresztény gyülekezet, ahol összejövünk, gyermekek, fiatalok, öregek, és hirdetjük a mi Urunk Jézus Krisztusnak evangéliumát. Fontos dolog az iskola. Az iskolába azért járunk, hogy megtanuljunk számolni, írni, olvasni, és ezt a nem keresztjén is ugyanúgy tanulja meg, mint a keresztjén. Megtanuljuk a biológiát, a földrajzot, az attól nem lesz más, hogy egy keresztjén iskolában tanuljuk. A hitet pedig, ami keresztény meggyőződésünk szerint nem tudjuk osztani. Nem tudjuk osztályozni sem. Ezért nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy Isten ügye, amit nekünk fönn kell tartani, az minden időben a keresztény gyülekezetekben, a keresztény közösségekben zajlik. Ez az a fórum, ahol fönn tartjuk az igehirdetés szolgálatát, ahol szabadon prédikálhatunk, taníthatjuk a mi keresztjén elveinket, ahol nem kötnek gúzsba bennünket az állami törvények, jogszabályok, lehetőségek, mert a mi keresztjén hitünk szabadságában élhetünk. És ezért nagyon fontos, hogy a gyülekezetek, és a gyülekezetekben Isten ügye minden időben fönn maradjon a világon, és ez nem működhet másként, csak úgy, hogyha a keresztjének adakoznak. És ezt mindig jól kell lássuk, amikor adakozunk, hogy ezzel tulajdonképpen az Isten ügyének fennmaradását támogatjuk. Amikor oda betesszük a perselybe a pénzünket, testvérek. Soha ne felejtsük el, hogy most ezzel azt támogatjuk, hogy az Isten ügye fönnmaradjon itt, ezen a helyen, és fönnmaradjon más helyeken, amiről majd még szólni fogok. A perselyben ne azért dobjunk pénzt, mert hát most én a személyes hálámat ki akarom itt fejezni Isten felé. Meg akarom vásárolni az Istent, meg akarom győzni az Istent, hogy én jó vagyok. Azért tegyünk oda pénzt, ezért hirdetjük az adakozást is, hogy az ügy, amit képviselünk, az evangélium ugye, fönnmaradjon. Fönnmaradjon. Államtól és mindenféle fajta külső szervezettől függetlenül. Azonban az adakozásnak nem csak a célját kell, hogy jól lássuk, hogy ez miért kell, hogy történjen a keresztény közösségekben, hanem látni kell ennek az alapját is. Mert láthatunk mi egy jó célt, de az ember életében nincs alapja, hogy efelé a cél felé törekedjen, akkor bizony soha nem fogjuk elérni azt a célt. Kiállhatunk a futópályára, nézhetjük, hogy az a 100 méter nincs is olyan nagyon messze, hát ettől még nem fogjuk azt lefutni. Kell, hogy a szívünkbe valami helyre kerüljön. És ezért kell tisztáznunk is, hogy mi a keresztény adakozásnak az alapja. Ez pedig, ahogyan már mondtam is, elsősorban az Isten ügyéért érzett felelősség. Nem csak a fennmaradás a cél, hogy fönnmaradjon ez az ügy, hanem az alapja ennek az, hogy felelősséget kezdünk érezni ezért az ügyért. Úgy is mondhatom a testvéreknek, hogy a keresztény adakozás elsősorban szívkérdés. Nem pénzkérdés, hanem szívkérdés. Annak a függvénye a keresztény adakozás, hogy mit és hogyan gondolok én az Istenről. Higgyék el, testvérek, hogy egy ügyet akkor fogok tudni, a hitnek az ügyét, az evangélium ügyét akkor fogom tudni jó szívvel támogatni, ha én helyesen gondolkozom Istenről. És azért hívom erre föl a testvérek figyelmét, mert amikor olvassuk itt a korintusbeli levelet, akkor az apostol is erre appellál. Hiszen mit olvastam itt közöttetek? Azt olvastam, hogy az apostol Jézus Krisztusról kezd el beszélni. Oda tereli a korintusiak figyelmét Jézus Krisztusra. És azt mondja el a korintusiaknak, hogy ti megajándékozott emberek vagytok. Az Isten megajándékozott benneteket. Mivel ajándékozott meg az Isten? Az, hogy a pápostól, hogy Jézussal ajándékozott meg benneteket. Mi köze Jézusnak a mi adakozásunkhoz, kérdezhetnénk? Hát ezt mondja el az apostol. Jézus életének, földre jövetelének egy sajátos olvasatát adja az apostol. Azt mondja, hogy ő gazdag léttére szegényé lett, értetek. Miért? Csak úgy, mert jótékonykodni akart az Isten és Jézus Krisztus. Mert tetszett neki, hogy kipróbálja a szegénységet. Áruhába öltözött az Isten, erről van szó. Hogy tegyen egy kört a birodalomban. Nem erről van szó. Azt mondja az apostol, szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Magyarán azt mondja az apostol, hogy ami az övé volt, azt letette, hogy a tiétek lehessen. Valamit, ami az övé volt, az ő tulajdona volt, letett Jézus azért, nem azért, hogy ő majd visszavegye, hanem azért, hogy a tiétek lehessen. Amikor ő szegény lett, akkor ti meggazdagodtatok. Magyarán, mintha azt mondaná az apostol, hogy gazdát cserélt valami, ami eddig az Istennél volt, átkerült hozzátok. Testvérek, mit adott Jézus? Mit adott Jézus? Ugye tudjátok mindannyian, és remélem, hogy egyre gondolunk mindannyian. Jézus az életét adta oda. Azt mondta, hogy ő azért jött, hogy nekünk életünk legyen. És hogy bővölködjünk. Ha elolvassuk a János 3.16-ot, ami a világ legismertebb bibliai idézete, akkor ott erről beszél Jézus Krisztus. Hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda a halálra, Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus letette az életét, hogy te felvehessed az örök életet. Hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Azt mondja az apostol, erre appellál a korintusiak felé, az ő szívükre appellál, és az ő szívükre beszél, hogy a ti uratok Jézus Krisztus, akinek az ügyét képviselitek ebben a világban, és akinek az ügyét hordozzák Palesztínában, Európában, Spanyolország, mindenfelé, egyre több helyen, azt mondja az apostol, ő szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Megajándékozott emberek vagytok. Valami olyasmit kaptatok az Istentől, ami nála volt, az övé volt, de most nektek adta. Nem olyat kaptatok, amit soron gyártanak 5000-vel naponta meg óránként, és van belőle a szomszédnak is, meg a 25000 kilométerre odébb lakó barátnak is, hanem azt mondja, hogy ti a legnagyobbat, az egyszeri dolgot kaptátok Jézus Krisztustól, amiből nincs sokasítva. Nem lehet mással pótolni, nem lehet helyettesíteni, amiből csak egy lehetőség van. Az életet, az örök életet kaptátok Jézus Krisztustól. És ezen túl ez a Jézus Krisztus még azt is mondja, hogy ráadásul még minden egyebet megad az övéinek. Azt mondja, hogy még a testünkről is gondot visel. Milyen szépen beszél erről Jézus a hegyi beszédben. Amikor rámutat ott a hegyen, a fűre, a növényekre, a röpködő madarakra, és azt mondja, hogy a ti atyátok ezekről gondot visel. Hát ti mennyivel drágábbak vagytok, mennyivel fontosabbak vagytok ezeknél, amit itt láttok. És ez csak a ráadás. Ez csak a ráadás arra, amit Isten ígér és ad. Testvérek, Istennek, Jézusnak ez a jósága felelősséget kell bennünk ébresszen. A szívünkre kell, hogy hasson. Hogy az Isten így szeret bennünket, hogy Jézus így szeret bennünket. Ezért hangzik a 7. vers, ahol azt mondja, ezért, ahogy a mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk a rátok áradó szeretetben. Az, hogy az apostol, mindent kaptatok, megkaptátok az életet Istentől, kegyelmet, ígét, még tőlünk is kaptatok szeretetet. Azt mondja, mivel ez történt veletek, ti adósai vagytok az Istennek, felelősek vagytok az Isten ügyéért. Testvérek, van egy rossz hírem mindazoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban. Én megszoktuk, hogy mi mindig jó híreket kapunk, de most mondok egy rossz hírt, ami persze csak első hallásra rossz hír. De azt mondom nektek, hogy akik hiszünk Jézus Krisztusban, mindannyian el vagyunk adósodva. El vagyunk adósodva. Mindenkinél jobban el vagyunk adósodva. Gondolj egy személyre a környezetedben, akit ismersz, és akivel nem szeretsz találkozni, mert tudod, hogy szegény, mert eladósodott. Te annál sokkal te jobban el vagy adósodva, ha hívő vagy. Egy életre el vagy adósodva. Soha nem fogod tudni törleszteni, visszafizetni azt az adósságot, amit kaptál. Minden egyes órádra és percedre el vagy adósodva. Az Istennek vagy eladósodva, aki megajándékozott téged. Testvérek, felelősen kell törlesszünk, és ez azt jelenti, hogy Isten ügyét a szívünkbe hordozzuk, annak terheivel együtt ebben a világban. És ennek a sajátságos kifejeződése, megtestesülése a testvér szeretet. Ugye így olvastuk, az apostol azt mondja, nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Ugye most meg akarja őket nyerni, és buzdítja őket arra, hogy adakozzanak a Izraelben élő keresztény gyülekezeteknek. És az még, hogy a szívetekbe levő szeretetet akarom kipróbálni ezáltal. Mert az Isten felé való adósságunknak, a felelősségünknek a megtestesülése az, hogy szeretjük a mi lelki testvéreinket. Felelősséget érzünk, értük. Nem általában a világért érzünk felelősséget, testvérek, mint ahogy szokták mondani, hogy gondolkozunk nagyban, de mindig átesünk a ló túlsó oldalára, és a keresztjének a nyakukba veszik azt, hogy majd mi a világ problémáját megoldjuk. Ezt Isten nem bízta ránk. De azt ránk bízza, hogy felelősséget érezünk a mi lelki testvéreinkért. Azokért, akik a gyülekezeteinkben, az egyházainkban élnek. Azért az ő sorsukért, hogy az ő általuk képviselt szolgálat fennmaradjon és fenntartasson. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mi a keresztjén adakozás alapja, akkor azt mondjuk, hogy egy felelős döntés az alapja ennek. A szívünkben született felelős döntés, ami azon nyugszik, hogy az Isten megajándékozott engem, és én ezért az Istennek adósa vagyok. Szeretnék szólni előttetek röviden még a keresztjén adakozás módjáról. A módjáról. Mert érdekes, hogy az apostol még erről is beszél ebben a néhány sorban, hogy hogyan és mi módon történjen a keresztjének adakozása. És ezt összefoglalva úgy mondhatom, hogy azt mondja az apostol, hogy legyen meggondolt a ti adakozásotok. Meggondolt. Legyen benne ott a ti értelmetek, érzelmeitek egésze. Azt értjük meggondolt alapon. Az apostol nem azt várja, hogy most fölhergelem itt ezeket a korintusiakat, valahogyan ráhatok a szívükre pszichológiai eszközökkel, ki éneklem belőlük a pénzt, aztán majd történik minden valahogy, hanem az apostol pontosan arról beszél a korintusbelieknek, hogy fontoljátok meg azt, amit tesztek. Ugye a 10. versben azt olvassuk, tanácsot is adok nektek ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek. Hasznos nektek. Tanítalak benneteket, hogy miként adakozzatok. Ez pedig legyen meggondolt, tudatos cselekvés az életetekben. És itt egy dolgot kiemel az apostol, azt mondja a 13. versben, így olvastuk, ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ez egy megfontolt, tudatos döntés kell, hogy legyen. Tudnélik, azt mondja az apostol, hogy az adakozásotok ne szóljon arról, hogy ti nyomorúságba kerültök. Magyarán nem kell erőtök felett, és az Istentől kapott lehetőségeitek felett adakozni. Hát ne az legyen, hogy segíteni akartok a jeruzsálemi gyülekezetnek, úgy, hogy ti koldusbotra juttok. Hanem azt mondja az apostol, ezt az elvet követi, hogy adjátok oda azt, ami az életetekben fölösleges, ami több annál, mint ami nektek szükséges azért, hogy kipótoljátok azoknak hiányát, és itt az egyenlőségről beszél az apostol. Egyenlőségről beszél az apostol. Ez nagyon fontos dolog, testvérek, bár van benne egy ismeretlen tényező, ez pedig az, hogy hol kezdődik az ember nyomorúsága, és mitől kezdve van nekünk fölöslegünk valamiből. És hát ma egy olyan világban élünk, ahol mindenki nyomorog, és senkinek nincs fölöslege. És mindenki csak arra gondol, hogy milyen jó lenne még kapni, mire volna még szükségem. De valójában a tudatosság az azt jelenti, hogy az ember megfontolja azt, hogy az én életemben mire van valójában szükségem. És mi az, ami úgy van nálam, hogy valójában már nincs rá szükségem. Ami szólhat arról, hogy én arról lemondok, hogy a másiknak jobb legyen. Hogy az én keresztény testvéremnek, hogy egy keresztény gyülekezetnek jobb legyen. Nem várja Isten azt, hogy erőn felül adakozzál, bár az Isten megbecsüli ezt, amikor valaki ezt az áldozatot vállalja, de az apostol azt mondja, hogy legyen tudatos a mi cselekvésünk. Hadd mondjam nektek azt, hogy sokszor összetévesztjük a bibliai elveket, és nem is jól alkalmazzuk, de bátorítalak benneteket arra, hogyha valahol úgy döntötök, hogy az Isten ügyéért, annak fönnmaradásai lemondtok dolgaitokról, akkor ez legyen tudatos. Egy családban például legyen tudatos. Beszéljünk arról a gyermekeinknek, hogy most elmehetnénk egy hétvégére, kerülne ennyibe meg annyiba, de nem megyünk el azért, hogy azzal, amit magunkra költenénk, támogassuk Isten országának az ügyét. Tanítsuk, az apostol is ezt teszi. Tanítsuk a gyermekeinket arra, hogy mit miért teszünk. Legyen tudatos döntés ez. Valóban szükségem van arra, hogy egy hónapba háromszor menjek el hétvégékre. Valóban szükségem van erre? Vagy az Isten ügyének van valahol nagy szüksége arra, hogy megtámogassam például anyagi javakkal. Nyilván adakozás nincs lemondás nélkül. Az apostol józanságot kér, és ennek kapcsán beszél az adakozás kísértéséről, ahol azt mondja, hogy minden adakozót megkísért az, hogy az akarása, a döntése nem lesz szinkronban azzal, ahogyan véghez viszi a döntését. Azt mondja, hogy ti bennetek az akarás megszületett egy évvel ezelőtt. Már döntöttetek arról, hogy adakozni fogtok. Most, amikor ezt végre kell hajtani, akkor figyeljetek oda, hogy a kettő között harmónia legyen. Magyarán testvérek, amit elhatároztunk, amiről Isten bennünket meggyőzött, amit a szívünkre helyezett, hogy azt támogassuk, azt viseljük a szívünkön, azt hajtsuk is végre. Hát abban legyünk következetesek. Nem kell hirtelen elhatározásokat mondani. Én lelkészként nagyon sokszor találkoztam már ezzel, szomorú szívvel mondom, amikor emberek hirtelen felindulásból nagy ígéreteket tettek nekem, aztán megtanultam, hogy ez az egész szív kérdése. A szív kérdése. És ha valakinek nincs ott a szíve, akkor könnyen mond egy nagyot, aztán utána szépen elfelejtkezik róla. Inkább ne mondjunk semmit, fontoljuk meg a magunk csendjében, és hozzuk el, mint hogy abba essünk bele, hogy nagyot ígérünk, és aztán nem valósul meg. Testvérek, ez egy kísértés az adakozásban. Hogy én mondjak, ígérjek valamit, nem csak a pénzre vonatkozik, sokszor a munkánkra is vonatkozik, a vállalásainkra is vonatkozik, és aztán, amikor véghez kell vinni, akkor valahol eltűnök, felszívódok. Az apostol mindezekről őszintén beszél, és tanítja a gyülekezet a keresztjén adakozásra, emlékezteti őket, hogy a cél az, hogy az Isten ügye fennmaradjon. Azt mondja, adósai vagytok az Istennek. Gondoljátok meg, az Isten mit tett értetek? Jézus az életét adta oda azért, hogy ti az örök élet ajándékát megkaphassátok. Legyen a ti adakozásotok tudatos, és a ti elhatározásotok, ami szívetekben megszületett, legyen szent, és ahhoz tartsátok következetesen magatokat. Így tanít most bennünket is az adakozásra az Úr, ezért tehát gondoljuk át egyen-egyenként mindannyian testvérek, hogy mit is kaptunk a mi Úrunktól. Olyan szomorú a szívem, amikor nem tudunk örülni már az örök élet ajándékának. Amikor sír a szánk, ahogy ma szokták mondani az emberek, azon, hogy nekünk még mindig nincs meg ez, meg nincs meg az. Nekem még mindig nincs tartalék pénzem. Nekem még mindig nincs új autóm. Testvérek, sír a szánk, de ha ti hívő emberek vagytok, akkor hadd kérjelek benneteket, hogy gondolkozzatok ezértek ma délután is azon, hogy mink nincs nekünk. Az nincs, ami nem is lesz. Mert amikor majd elmegyünk ebből a földi életből, akkor nem fogják a lakásunkat velünk együtt eltemetni, az autónkat és az egyéb vagyontárgyainkat, mert eltemethetik, csak mind itt fog elporladni a földbe. De a hívő embernek van örök élete, amit senki el nem vehet tőlünk Jézus Krisztusért. Nehogy abban a bűnbe essünk, testvérek, hogy Jézus Krisztusnak ezt az ajándékát, azt az egyszerű, személyre szabott ajándékot alábecsüljük, hogy elfelejtkezünk annak az értékéről. Mert akkor jaj nekünk! Gondoljuk át, mit kaptunk az Úrtól. Támogassuk az ő ügyét, annak fennmaradását, hogy Isten ajándékát, az örök életet mások is megkaphassák. Adósai vagyunk az Istennek. És hogy mások is hitre juthassanak, kegyelmet nyerhessenek. Ahhoz fontos, hogy szóljon az ige. Itt is, ott is, meg amott is. Ezt gondoljuk át, és támogassuk ezt az ügyet, testvérek. És így támogassuk Isten ügyét. Ezzel a szíve és ezzel a lelkülettel. Ugyanakkor arra is biztatom a testvéreket, fontoljuk meg, hogy mikor és mire adjuk értékeinket. Lehet jótékonykodni, lehet adakozni máshova is, de mindig fontoljuk meg, hogy mi az igazi érték ezen a világon. Mi az igazi érték, és hogy mikor, mire adakozunk, amögött legyen mindig egy tudatos, átgondolt döntés. Végül arra bátorítom a testvéreket, mert Isten előtt ez kedves, hogy teljesítsük a fogadásainkat. Amiket magunknak tettünk, amiket más emberek előtt tettünk, teljesítsük a fogadásunkat. Isten betölti az ő fogadását. Azt mondta, hogy aki ő a kezébe vesz, azt onnan senki ki nem ragadhatja. Azt mondta, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van, és az Isten betölti és beteljesíti a fogadásait. Ha te Isten gyermeke vagy, töltsed be te is a fogadásaidat. És amit az Isten előtt szíved csendjébe vagy nyilvánosan megfogadtál, legyen rá gondod, hogy ezt lelkiismeretesen véghez is vigyed. Segítsen ebben bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus. Amen. Gyertek testvérek, a 466. dicséretünk első és második versét énekeljük most. A 466. dicséretünk első és második versét, amely így kezdődik. Rád tekint már hitem. És imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy magadra vonod a mi tekintetünket ígéd által, és emlékeztetsz bennünket, hogy te gazdag lévén szegényé lettél, érettünk, hogy mi meggazdagodjunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél a mi világunkba. Köszönjük, hogy fölvetted a mi sorsunkat, a mi bűneink büntetését hordoztad azért, hogy nekünk ítélet helyett örök életünk lehessen. És köszönjük, hogy ezt ajándékoztad mindannyiunknak, akik hiszünk, és ezt kínálod ajándékul mindazoknak, akik még nem hisznek te benned. Dicsőítünk téged, hogy azt adtad nekünk, amit magunktól soha elérni nem tudtunk volna. És bocsáss meg nekünk, hogyha nem értékeljük nagyra ezt a te egyszeri és tökéletes ajándékodat. Taníts bennünket, hogy a mi szívünk minden egyes nap, minden egyes órában hálás legyen te neked azért, amit te adtál nekünk. És hozzád hasonlóan tudjunk mi is szívünkből adakozni és szívünkön viselni a te ügyedet. Köszönjük neked így ezt a helyet, ezt a gyülekezetet, ahol bennünket is utólérsz, igéd által tanítasz. Köszönjük neked különösképpen is, ha itt hívtál bennünket hitre, ha itt születhettünk újjá, és hadd adjunk neked hálát gyermekeinkért, fiataljainkért, időseinkért, az egész közösségért, akiket itt keresel alkalomról alkalomra. Köszönjük te neked ennek a helynek a szépségét, köszönjük mindazok áldozatát, akik előttünk és velünk együtt gondoskodtak arról, hogy ez a hely ilyen legyen, és arra kérünk téged, buzdíts föl a mi szívünket, hogy szívügyünké legyen. Itt ezen a helyen is, de szerte országunkban, vagy éppen országhatárainkon kívül is, a te ügyednek, az evangéliumnak, a tiszta igének hirdetése. Köszönjük, hogy a hitnek drága titkát, az örök életnek drága titkát az ige hirdetésben rejtetted el. Segíts, hogy el ne feledkezzünk feladatunkról, küldetésünkről, hogy nekünk ezt kell hordoznunk ebben a világban. Kérünk, taníts bennünket felelős gondolkozásra, mindarról való lemondásra, amit valójában úgy adtál nekünk, hogy az általunk másokhoz jusson el. Szabadíts meg bennünket önzésünkből, szabadíts meg abból a gondolkozásból, hogy nekünk semmink sincs arra, hogy megláthassuk, mi az, amit tovább adhatunk. Így taníts meg bennünket pénzügyeinkben, anyagi, minden egyéb javunkban a helyes, neked tetsző életre. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy áld meg így közösségünket. Légy azokkal, akik szükségben vannak, nyisd meg a szemünket az ő szükségeik meglátására és a segítség nyújtásra a mi szívünket. Kérünk most téged gyászolóinkért, azért, hogy a te békességed gazdagítsa őket, hogy nálad, benned, a te igédben találjanak nyugodalomra. Kérünk betegeinkért, tanítsd őket alázattal várni, hát egy gyógyító erőidet, vagy hordozni a betegség terhét. Urunk, kérünk téged arra, hogy maradj mindannyiunkkal, áldj meg bennünket munkánkban, munkahelyeinken, lehessünk a te ügyednek hordozói, lámpások, mécsesek, akik világítanak mindazoknak, akik a házban vannak. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket, légy áldott ezért. Amen.